kegyelem
néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 313. éneket. A 313. ének első versét fennállva, utána a többit majd leülve, dicsérjük Istent kereszténység. Áldunk téged azért, mert a paradicsom kapuját kereszt haláloddal és feltámadásoddal ismét megnyitottad. Kérünk, hogy a te szeretetteljes hívásod olyan erővel érkezzék el ma este hozzánk, hogy belekerüljünk a te szereteted vonzásába, és ne menjünk el a paradicsom nyitott kapuja előtt, és ne forduljunk onnan vissza, hanem legyen hitünk és bátorságunk belépni azon. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét szeretném ma este hirdetni.
A Cselekedetek könyve 26. részének 12. versétől a 32-ig. A Cselekedetek könyve 26. részének 12. versétől a 32-ig. Pál apostol mondja ezt, amikor kihallgatják. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé, amikor még üldöztem az Úr tanítványait. És déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a napfényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen ugódoznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy uram? Az Úr pedig így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. És én megoltalmazlak a néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azzal küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből világossága és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. Mivel azonban Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták megjövendőltek, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány megzavarta az eszedet. Pál azonban így felelt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert azt nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, mivel nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem meggyőzöl, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy akár hamarosan, akár később, ne csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Ekkor felállt a király, a helytartó, Berenike, és felálltak a velük együtt ülők, s távozóban így beszélgettek egymás között, semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak, szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Kedves testvérek, ez a történet Pál apostol életének egy emlékezetes jelenetét örökíti meg. A zsidó belbiztonsági hatóság letartóztatta őt, és hamis vádakkal halálra akarta ítélni. A római karhatalom azonban átvette tőlük, az akkori római helytartó Félix kihallgatta, és azonnal látta, hogy ez az ember teljesen ártatlan. Ő viszont pénzéhes ember volt, olcsón nem engedett szabadon senkit, és azt olvassuk a megelőző szakaszban, hogy többször magához hívatta Pált, azt remélvén, hogy pénzt kap tőle, és akkor majd elengedi. Úgy látszik, ezt nem mi találtuk ki, régen is így csinálták ezt már. És mivel Páltól nem kapott pénzt, ezért több mint 2 évig fektette az ügyét, és eltelt már több mint 2 esztendő, hogy ez az aktív misszionárius börtönben láncok között sínylődött. Akkor lejárt Félix hivatali ideje, és Krisztus után 55-ben az itt említett Festus lett az ő utóda. Festus keményebb ember volt, a félbehagyott ügyeket szerette volna gyorsan lezárni, amit lehet elintézni, és hivatalba lépése után azonnal kihallgatta Pált is. Ő azonban új fiú lévén járatlan volt a zsidó vallási kérdésekben, az egészből nem értett egy szót sem, de hallotta, hogy az ő tiszteletére, tisztelgő látogatása éppen Cézáreába érkezett második Agrippa zsidó király. Ő köztudomásúan nagy szakértője volt a zsidó teológiának, őt kérte föl hát szakértőként, hogy segítsen döntést hozni Pálnak az ügyében. Így került sor erre az emlékezetes kihallgatásra. Az előkelőségek bevonultak a kihallgatási terembe, kíséretük elfoglalta a helyét, és bevezették a foglyot. Jelentéktelen kis sovány embert megbilincselve. És akkor mondotta el Pál ezt a csodálatos igehirdetést, amit Isten a szájába adott. Nem tudom, feltűnte nekünk, hogy egy álva szót nem mond a maga mentségére. Nem magát védi, nem magáért izgul. Azokért érez felelősséget, akik ott ülnek körülötte. És él ezzel az Isten által elkészített alkalommal, hogy ők is hallhatják a Krisztusról szóló evangéliumot. Evangéliumot hirdet, tehát evangélizál. Azt nézzük meg éppen ezért először, hogy miről szólt Pál ige hirdetése, másodszor egy kicsit közelebbről az arcokat, hogy kiknek is beszélt, és harmadszor, hogy mi volt az eredménye ennek az ige hirdetésnek. Miről beszél Pál? Nagyon röviden, tömören, világosan elmondja Isten üdvözítő tervét. Elmondja azt, amit így énekeltünk ebben a szép adventi énekben, hogy Jézus Krisztus a paradicsom kapuját ismét megnyitotta. És közli velük, hogy őket is hívja Isten, tulajdonképpen ott megbilincselve egy ünnepi meghívást ad át nekik, nyitva van előttetek is egy talán számotokra elképzelhetetlenül gazdag, értelmes, szép életnek a kapuja. Ennek az életnek a kapuját Jézus a halálával nyitotta meg előttünk, és a feltámadásával pecsételte meg, hogy mindannyian bemehetünk oda, ti közületek is, bárki itt most mindjárt beléphet az Isten országába, ha hisz Jézus Krisztusban. Ez a summája Pál ige hirdetésének. Ezzel kezdi, hogy azért küldte őt az Isten, hogy megnyissad szemeiket. Miért hát nem látnak az emberek? Meg kell nyitni a szemüket? Nem látnak. Nem látunk, addig, amíg Isten meg nem nyitja a szemünket. Nem látunk először is azért, mert magunktól csak a láthatókat érzékeljük valóságnak. A láthatatlanok a valóságnak egy jelentős nagy tartománya, ki van zárva az ember megismerési köréből, mindaddig, amíg a hit ajándékát nem kapja. Nem látunk tehát jól, mert nem a teljes valóságon tájékozódunk, hanem annak csak egy részén. Szükségképpen hamis összefüggésekre jutunk, és rossz következtetéseket vonunk le. Aztán, hogy mennyire nem látunk, azt olyan gyakran mutatja az, hogy hol túl nagynak tekintjük magunkat, hol túl kicsinek. Küszködik az ember az elbizakodottság és a kisebbségi érzés között. Aztán nem vagyunk tekintettel egymásra. Sokszor nem vesszük észre egymást, vagy keresztül nézünk egymáson. Ez is mutatja, hogy nem látunk jól. Képtelenek vagyunk belátni, hogyha mi vétkeztünk. Mindig a másikban keressük a hibát. Ha a jövőben nézünk, akkor hol a rémképeket látunk, amik pedig nincsenek is, hol pedig a minket igazában fenyegető veszedelmet nem látjuk, hogy tudnélik Isten nélkül a biztos pusztulás és a kárhozat vár ránk. És egyáltalán Istent nem látja az ember, amíg meg nem gyógyul a szeme. Nem látjuk, hogy ő a mi gondviselő édesatyánk, és ugyanakkor ítélő bíránk. Hogy ő ennek a világnak az ura. Hogy minden hatalom az ő kezében van. Mivel nem látunk, ezért állandóan összeütközünk egymással. Szakadatlan összeütközésekben vagyunk. Sok kárt teszünk emiatt magunkban és a környezetünkben. És a végén, mint lelkileg vakok, egészen bizonyosan belezuhanunk abba a szakadékba, ami az ember élet útjának a végén van. És ebből a lelki vakságból csak Isten tud meggyógyítani minket. Hogy megnyíljék a szemünk, hogy helyes önismeretre jussunk, hogy Istent is igazán megismerhessük, hogy a magunk útját világosan lássuk, hogy egymással tekintettel legyünk, hogy fölismerjük a feladatainkat, és boldogan megoldjuk azokat, és így tovább. Erre csak Isten segíthet el minket. Pál ezt már tudja, és ha nagyon részletesen nem beszél is róla, ott van a szavai mögött az, hogy emberek, már csak azért is higgyetek nekem, mert én mind a kettőt kipróbáltam. Én is elvakultan, gyűlölettől telve indultam Damaszkuszba, hogy ott kiírtsak mindenkit, aki nekem nem rokon szembes. És ott vett körül olyan fényesség, amilyet ti még nem láttatok, én sem addig. A Krisztus világossága. És megvakultak ugyan hiú szemeim, de őt, a fényes nagyszerűt azóta látom. És azóta látom a feladatomat, és ott abban a világosságban megláttam magamat annak, aki vagyok, elképettem ezen, és megláttam őt is, annak, aki a feltámadottat, a dicsőséges urat ismertem meg benne, és én ott mindjárt a porba leborultam, és azt mondtam, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És azóta látom, hogy mit kell cselekednem, és látom, hogy az ő áldása kísér, látom, hogy ő kísér, és vele élni egészen más, mint amilyen nélküle volt. Erre hívlak én titeket. Ez volt Pál beszédének, ige hirdetésének a vége. És a végén egészen személyessé teszi, szinte egyenként szólítja meg őket, Agrippát név szerint is, sőt Festust is, hallatlan tisztelettel, nagyon jó modorban beszél Pál az akkori előírások szerint, de név szerint szólítja meg őket, és név szerint hívogatja be őket, hogy Festus, Agrippa, előttetek is nyitva van a paradicsom kapuja, Jézus értetek is szenvedett, névvel szól a meghívó, gyertek az Isten országába, nyitva van előttetek, lehet hinni Jézusban. És aki ő benne hisz, az visszakapja mindazt, amit mi elveszítettünk. Olyan csodálatosan szép ez a kifejezés, hogy a mennyei örökséget visszakapjuk. Amit, mint amikor a tékozló fiú otthonról elment, elveszített, mi is elveszítettünk, mikor Istent otthagytuk, visszaadja nekünk Isten. És odaadja bűneink bocsánatát, és a sötétségből világossága, és a sátán rabságából az élő Istenhez térhetünk újra. Pál utal arra, hogy kényszer pályán mozgunk mindnyájan Isten nélkül. Olyasmire gondolunk, amire nem szeretnénk. Olyasmit csinálunk, amit gyűlölünk. Nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit nem akarok. Innen adott nekünk szabadulást Jézus. Készen van a szabadulás. És abban a pillanatban szabad mindenki, mihelyt hiszi azt, hogy Jézus Krisztus ő érte szenvedett, és a halottak közül elsőként azért támadott föl, hogy világosságot hirdessen a népnek és a pogányoknak. Kívánom hát, fejezi be Pál, hogy ti is mindnyájan eljussatok erre a szabadságra, amire engem is elsegített, ha e bilincseket majd leveszik rólam. Ez volt tehát röviden az ő ige hirdetése. Ezt üzente rajta keresztül Isten, annak az illusztris hallgatóságnak, és ezt üzeni ma mindannyiunknak. Paradicsomnak kapuját nékünk is megnyitotta,
És itt most lehetne név szerint megemlíteni mindannyiunkat, névre szól a meghívó, gyertek be az Isten országába, ott valami egészen más vár rájátok, mint amit eddig nélküle éltetek, vagy mint az a langyos vallásosság, amit megismertetek, vagy mint az a megfáradt hívőség, ami miatt keseregtek. Az Isten fiainak a szabadságára segít el minket. Kik hallgatták ezt? A leírás szerint sokan voltak ott, sokféle ember. Többségük talán először hallotta ezt a jó hírt, evangéliumot. Lehet, hogy voltak, akik már ismerték ezt. Némelyiküket név szerint megemlíti a Szentírás. Elsőnek Festust. Kemény római volt ez a Festus, jogász és katona, aki a realitások talaján áll, ahogy ezt ma büszkén szokták mondani a hozzá hasonló gondolkozásúak. Aki ebből az egészből egy szót se értett. Csak szavak voltak ezek neki. Sátán, Isten, Jézus meghal, feltámadott. Micsoda őrültségek? Közben is szól határozottan, hogy bolond vagy te, Pál. A sok tudomány elvette az eszedet. Festus az, akiről Jézus azt mondta egyszer, hogy messze vannak az Isten országától. Ez nem azt jelenti, hogy nem léphetnek be oda, akár egyik pillanatról a másikra. Láttunk már ilyeneket. Vagy ez egy első lökés, első Szentlélek hatás volt Festusra. Nem lehetett ezt elfelejteni, amit ott Pál mondott. Ha nem értette is, ha távol állt tőle, ha visszapattant az ő kemény szívéről Pálnak minden szava, akkor is hallotta az evangéliumot. És Isten igéjének csodálatos ereje van. Lehet, hogy ott azt mondja az egészre bolondság. És még azon az éjszakán nem tud aludni, és újra visszahallja az egészet. Vagy néhány hét múlva egy helyzetben eszébe jut egy mondat belőle, és az igévé válik. Ó, de sok Festus elmondta már ezt. Sokáig kinevettem, legyintettem, bolondságnak tartottam, de az Isten engem is azáltal, az evangélium által mentett meg. Nem kell lemondani a Festusokról, de itt ebben az állapotában kétségtelenül messze van az Isten országától. Ő az, akiről Pál apostol azt írja, hogy érzéki, vagyis pszichikus ember, Szentlélek nélküli ember nem foghatja fel az Isten gondolatait. Előbb neki is meg kell világosítani a szemét, hogy lásson, hogy a sötétségből világosságra jusson. Ez nem lehetetlen, és erre Isten igéje képes. De most még Festus keményen ellenáll. Aztán ott van Agrippa. A Herodesi dinasztia utolsó királya. Ő volt akkor a jeruzsálemi templom főfelügyelője, a főpapok kinevezésének a joga is az ő kezében volt, és ő fejezte be ennek a nagy templomnak az újjáépítését. Minden a róla szóló híradás azt mondja, hogy gyengekezű, gyáva természetű, lakály természetű ember volt. Most is ő az első, aki siet Cézáriába, hogy tiszteletét tegye az új helytartó előtt. Ő azonban ismeri a profétákat. Ő komoly nevelést kapott otthon. Ő tudja, hogy mi van megírva a Messiásról. Na de hát azt nem hiszi, eddig sem hitte, hogy a názáreti Jézus lenne az Istentől küldött szabadító, a Messiás. Ezt nem hiszi, csak hogy most Pál ige hirdetése megrendítette az ő hitetlenségét. Olyan meggyőző volt, amit mondott, annyira ült minden érv éppen az ő füle számára, hogy észre sem veszi, döntésre kényszerül. Csak ugyan a kivégzett názáreti lenne a Messiás. A Krisztust végezte volna ki az ő népe. Hát ezért szörnyű ítélet jár. Mint ahogy szörnyű ítélet volt az ő egész életére, az, amit ott Pál mondott. Hiszen Agrippa mellett ott csillog Bereniké, aki a testvére és egyben a szeretője is. Szépségéről híres, és feslettségéről hírhet nőszemély. Utolsó nagy kalandját kissé már idősecske korában Titus római hadvezérrel élte át, aki véglegesen lerombolta Jeruzsálemet Krisztus után 70-ben. Agrippa értette az ítéletet ebben az igében, de értette az örömhírt is. Ha ez igaz, amit ez a megbilincselt Pál mond, akkor mindaz, amit ő eddig hitt és cselekedett, az Isten ítéletére méltó. Akkor az ő életében szinte semmi nincs, ami tiszta lenne. Belerendül Agrippa ebbe az evangelizációba. Neki van érzéke a lelki dolgok iránt, nem úgy, mint Festusnak. Nem tudjuk, hogy gúnyosan mondta-e, vagy véletlenül komoly vallomásként szaladt ki a száján, de ez a mondat a szívébe enged látni, majdnem ráveszel, hogy keresztjénné legyek. Majdnem meggyőzöl, hogy keresztjénné legyek. Nem különös az, testvérek, hogy ilyen emberek is hallhatták az evangéliumot. Ha Pál nem esik fogságba, soha nem juthat el ilyen társaságba. Nem különös, nem érthetetlen az Isten szeretete? Megengedi, hogy az ő hűséges szolgáját hamis vádak alapján börtönbe csukják, igazságtalanul évekig ott felejtsék, azért, mert őt választotta ki arra, hogy tanúskodjék róla királyok és helytartók előtt is. Azért, mert Isten mérhetetlenül szereti minden idők Festusait, és Agrippáit, és Berenikéit is. Azért, mert ő csak ugyanazt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Direkt oda küldi az ő szolgáját hozzájuk, hogy hallják az evangéliumot. És ha hisznek, ezek az emberek abban a pillanatban Isten gyermekei. Mint ahogy ó, de sok-sok példa volt és van ma is erre. Megkapják tehát a meghívót, és mit csinálnak? Jönnek. Erről szól a harmadik fejezetünk. Nem jönnek. Festus végképp nem mozdul. Ő egyelőre mozdíthatatlan. Visszautasít keményen mindent, ami ott elhangzott. Mindenestül bolondságnak tartja. Én azt hiszem, mi mindannyian úgy születünk, hogy Isten szeretete a sátán a rabságáról szóló felvilágosító evangélium, az Isten országába való kedves hívogatás, ami bűneinkről, meg az azokra fölkínált bocsánatról való igehirdetés, tökéletes bolondság a számunkra. Én azt hiszem, a legtöbben emlékszünk még arra, hogy volt ilyen korszak az életünkben. Ne ítéljük el keményen Festust, de meg ne keményítsük magunkat ebben az állapotban. Mert nem biztos, hogy Festus még egyszer fogja hallani az evangéliumot. Ilyen világosan, ilyen szeretettel, névre szólóan nem biztos. És mit csinál Agrippa? Agrippa sokkal közelebb van az Isten országához. Sőt, ő az, akiről Jézus az előbb említett történetben azt mondja, hogy közel van az Isten országához. De ugyanúgy kívül van rajta, mint Festus, aki messze van tőle. Ebben egyek, hogy kívül vannak rajta. De sokkal közelebb van oda. Agrippa meg van győződve, hogy amit Pál mond, az igaz beszéd. Ennek a beszédnek van gyökere. Ezek a proféciák. Ennek a beszédnek van fedezete. Ezek az Isten nagy tettei. És ezt a beszédet hitelesíti Pálnak az egész egyénisége. Jelen van a Szentlélek. És ő lágyítja Agrippa kemény szívét, és győzi őt meg. Agrippa érzi, hogy Pál tud valamit, amit ő nem. Sőt, ami ennél sokkal több. Pálnak van valamije, amije neki nincs. Ez az ember itt a bilincsei ellenére boldog és szabad. Szabadabb, mint akármelyikük. Festus nem szabad. Őt köti a tisztsége. Ő a megszálló hatalom képviselője, neki úgy kell viselkednie, neki azt kell mondania, ő nem szabad. Agrippa sem szabad, mert ő meg gyáva. Nem mondhatja azt, amit gondol. Talán még gondolni sem merj azt, amit igaznak tart, már ott tart. Megkötözi őt a karrierféltés. Ezért sietett a nagyúrhoz, hogy biztosítsa legalább az ő fennhatósága idejére a maga kis királyságát. Nem szabad. És látja azt, hogy Pál ehhez képest teljes szabadságban él. És mit beszél ez a Pál, hogy a sátán a rabságából az Istenhez térjetek? Hát ez az. Éppen ez az, ami miatt ő szenved, hogy rab. Királyi ruhájában is rab. A testőrei között is fél. Gazdagon is hihetetlenül szegénynek érzi magát. Neki kell ez a kincs, amilyen Pálnak van. De akkor oda lesz a karrier? Vagy hogy van ez? Lehet a kettőt együtt? Krisztus és a karrierje. Nem fél össze. Krisztus szerelme és Beremiké szerelme. Nem megy a kettő együtt. És itt következik be Agrippa tragédiája. Ott áll az Isten országa kapujában, ott áll a küszöbnél, már emeli a lábát, hogy belép, és akkor megriad, és visszafordul. Inkább az a nevetségesen kicsi hatalom, amit megkaparintott, inkább a múló dicsőség, inkább a jelenlévők szimpátiája és látszat megbecsülése, inkább a szex, nem kell Krisztus. Ha ezt kell érte fizetni, hogy ezeket el kellene engedni, akkor nem kell. Majdnem meggyőzöl, hogy keresztjénné legyek. És onnan az Isten országa kapujából, a paradicsom kapujából visszafordul. Az angyalok sírnak a mennyben. Mert megvan írva, hogy örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egyetlen bűnös megtérésén is. Ha azon örvendezés van, akkor ezen biztos sírnak. És talán Agrippa szíve is összefacsarodik. Talán érzi azt, hogy nem biztos, hogy lesz még egy ilyen alkalom. Ez elkészített alkalom volt. Eléje jött az Isten. Ingyen kínálta neki azt, amire vágyott. És ő nem fogadta el. Nem volt bátorsága hinni. Nem merte magát rábízni arra a Krisztusra, akit még nem ismer, de akiről már sok mindent hallott, és a szíve mélyén tudja, hogy amit hallott, az igaz. Nem merte ráhagyatkozni az igazságra. Miért? Mert mit szólnak hozzá? Esetleg akkor nem lehet tovább király, esetleg akkor Festus ott mindjárt helyben kineveti, dúlva római röhögéssel, esetleg elhagyja a szeretője. Így nem kell. És az üdvösségét engedi el ott a paradicsom kapujában. Vannak ilyenek, testvérek. És tőlünk ma Isten azt kérdezi, amikor ma este nekünk üzente ezt az evangéliumot, a szemek megnyitásáról, a sötétségből világossága jutásról, a sátánrabságából az Isten közelébe kerülésről, az elveszített mennyei örökség visszanyeréséről, és arról, hogy ennek nyomán az egész életünk, a cselekedeteink is megváltoznak, és használhatóak leszünk Isten kezében mások javára. Amikor mindezt hallottuk, azt kérdezi tőlünk, hogy mit csinálunk ezzel az örömhírrel. Lehet, hogy talán annyira durván nem pattam vissza rólunk, mint Festusról. De nem lapul mindannyiunkban, vagy sokunkban egy kis Agrippa? Elkezdődik a mérlegelés. Megéri, nem éri? Mi az ára? És közben elfelejtjük, hogy ennek az árát valaki már megfizette. Ennek az igazi árát Jézus Krisztus fizette meg, akiről Pál itt nyilván beszél, hogy az ő szenvedése, kereszthalála, a Golgotán kifolyt vére az ára annak, hogy mi megszabadulhatunk.
nekünk tulajdonképpen nem árat kell fizetnünk ezért, hanem megragadnunk kellene. Persze megragadni csak üres kézzel lehet. Ahhoz, hogy őt igazán megfogjuk, sok mindent esetleg ki kell tenni a kezünkből, el kell vetni. Csak ez lenne a mi feladatunk. De tisztában vagyunk a nagyságrendbeli különbséggel, hogy miről van itt szó. Szabad ezt egy napon említeni, hogy Krisztus szerelme vagy Berenike szerelme? Az Isten szeretete vagy Festusnak a szimpátiája? Ezek egymással összemérhető dolgok? Ugye mennyire nem látunk helyesen? Ezért akarja Isten mindenek előtt megnyitni a szemünket, hogy lássuk mindkettőnek a jelentőségét, és merjük magunkat ő rábízni, úgy, ahogy az elején az énekben is hallottuk. Ennek a társaságnak Isten kínálta az új életet, Pál apostol meghirdette, és mégsem lépett be közülük senki, legalábbis a felsoroltak közül senki, az Isten országába. Van, aki messze volt, és úgy is maradt, valaki közel volt, de nem lépett be, és itt van Pál apostol, akiről látszik, hogy két lábbal benne van az Isten országában. Annak a tökéletes védettségét, biztonságát, erejét, szentségét, tisztaságát sugározza minden gesztusa. Ezért nem magával van elfoglalva, hanem másokkal. Ezért nem mentegetőzik, hanem másokat igyekszik menteni. Erre a szabadsággal akar Isten elsegíteni mindnyájunkat. Hadd kérdezem ilyen egyszerűen, ő is ilyen személyesen fejezte ott be. Nem akarsz ma este belépni a paradicsomba? Isten kínálja azt a békességet, amire annyira sóvárognak a családtagjaink, meg mi is. Kínálja azt az örömöt, ami a holnap újra kezdődő bosszúságok között is ott maradhat csöndesen végig a szívünkben, és bearanyozhatja a környezetünk életét. Kínálja a bűneink bocsánatát, amit rajta kívül senkitől nem kaphatunk meg. Kínálja nekünk önmagát. Nincs az a kincs, ami vetekedhetne ő vele. Boldog ember az, aki ma este el tudja mondani: Uram, köszönöm, hogy kinyitottad előttem a paradicsom kapuját. Köszönöm, hogy ennyire fontos vagyok neked, hogy utánam jöttél, és név szerint engem hívsz. Itt vagyok, jövök, te taníts meg járni ezen az új úton. Én csak veled akarok maradni. Imádkozzunk. Kérünk, Urunk, tedd világossá számunkra, hogy hol vagyunk mi. Messze, közel vagy benne. És ha nagyon kemény a szívünk, te lágyítsd meg azt. Ha nagyon összetörte valami vagy valaki, te építs meg azt. Te nyisd meg a mi szemünket. És te szabadíts ki minket sötétségről világosságba. A sátán rabságából az élő Istenhez. És tégy bizonyosakká minket bűneink bocsánatáról. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te mindannyiunk előtt megnyitottad a mennyek országát. De még ehhez is tőled kérünk segítséget, hogy belépjünk oda. Bátoríts meg minket. Az első lépés megtételére, a továbbiakra, az újra elindulásra. Szent lelkeddel újíts meg mindannyiunk életét. Amen.
Mi atyánk,
ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Amen.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.